melyben három résztvevő, dr. Birher Nándor, Barlai Tamás és Molnár Illés elmélkednek a csendről és az Isten kapcsolatról. A kerekasztalt moderálja Horváth Nelli. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A mai adásunkban egy igen fontos kerekasztal beszélgetést fognak hallani, a csend mint Isten kapcsolat a művészetekben konferencia kapcsán. Szeretettel üdvözlöm vendégeimet, dr. Birher Nándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját.
Nagy tisztelettel köszöntöm Önt is és a hallgatókat is.
Barlai Tamást, MTV-a szerkesztő, rendező és a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója.
Köszöntöm a hallgatókat.
És Molnár Illést, kortárs magyar költőt és kritikust.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Dékán úr, először Önhöz szeretnék fordulni. Áruljál nekünk, hogy miért is volt fontos ezt a konferenciát megszervezni.
Igazából nem én vagyok a főszervező, tehát nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni. Leginkább talán Prontvai Verának kell köszönetet mondani, aki nagyon lelkesen szervezi az ilyen tematikájú konferenciákat. Előző évben szervezett egy ehhez fogható hasonló konferenciát a misztérium játékokkal kapcsolatban, ami szenzációsan jól sikerült. Igazából ezt a vonalat szerettük volna továbbvinni több intézmény együttműködésében. Egyrészt hát Verát azért, mint Mária Rádióst is azt hiszem, hogy feltétlenül említenünk kell, és valószínű, hogy innen is jön ez a fajta lelkiség, meg szellemiség, amit képvisel, de a Mária Rádión túlmenően a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Színház és Filmművészeti Egyetem, illetve a Magyar Művészeti Akadémia az, akik társszervezők, és akiknek a vezetői már elég régóta együtt gondolkodunk azon, hogy a lelkiséghez köthető témákat hogy lehetne egy picit látványosabbá, közérthetőbbé tenni a hétköznapi beszédben is, illetve a tudományos közélet számára is. Ezért vetődött fel az, hogy nagyon nagy szükség lenne egy ilyen konferenciára. És arra meg nem is számítottunk, hogy pont egy ilyen rettentő zajos időszak után, amit átéltünk az elmúlt időszakban, hetekben, akár hónapokban, jut majd oda ez a folyamat, hogy tényleg a csendről gondolkodjunk, és ha szabad így fogalmazni, felmutassuk a csendet a különböző képzőművészeteken keresztül is.
Önök háromféle külön területen tevékenykednek. Mit jelent benne a csend és Isten szava?
Ugye én alapvetően tévéműsorokat, vallási műsorokat készítek, elsősorban a Duna Televízióban, illetőleg dokumentumfilmeket. Most ugye ezek a mozgóképes alkotások, ezek kép és hang ötvözetéből állnak. Viszont nagyon érdekes az, hogy amikor nem beszél senki, nem szól semmiféle zene, hanem csak a környezeti zajokat, az atmoszférát halljuk, úgymond, azok nagyon erős pillanatok tudnak lenni. Tehát pont úgy, ahogy az árnyék kell ahhoz, hogy a megvilágított tárgyak hangsúlyosak legyenek, így nagyon jó hatást tud kifejteni a csend is, mert az előtte vagy utána elhangzó gondolatokat jobban fókuszba helyezi.
Illés?
Az irodalmi műfajok közül szerintem talán a költészet az, aminek a legtöbb köze van a csendhez. Ha csak egy nyomtatott lapon ránézünk egy versre, akkor látjuk, hogy ott a szöveg több helyet hagy a csendnek, a sorok közötti gondolatoknak. És nekem személy szerint tulajdonképpen a versírás mellékterméke azoknak a csendességeknek, meditációknak, amik, hát ez látszik is a termékenységem, hogy azok számomra fontosabbak, mint maga a vers. Én nem vagyok egy túl termékeny szerző. Sok-sok évvel ezelőtt írtam egy kötetet, és talán úgy kerültem ebbe a konferenciába, hogy hamarosan valamikor idén megjelenik egy második. Tehát abszolút nem vagyok az a futószalagon gyártó. Tehát ilyen szempontból talán a csendhez így is tudok kapcsolódni, hogy számomra a publikálás az idő előre haladtával is egyre inkább másodlagos, és maga a vers az inkább csak következménye annak a csendnek, amit én nap mint nap keresek egyébként. És ami szerintem nem a hangok hiánya, mert igazából erről John Cage zeneszerző írt nagyon izgalmasokat, hogy teljes csendben sosem vagyunk, mert amikor egy csendkamrába bezárta magát ilyen kísérletképpen, akkor is hallotta a saját szívverését, a saját testének a zajait. Tehát talán a csend, legalábbis az én számomra nem azt jelenti, hogy nincsenek hangok, van két kisgyermekem, tehát ez amúgy is ki van zárva, hanem talán egy ilyen belső gravitációs erő, ahol tudok kapcsolódni az énemnek ahhoz a részéhez, ami nagyobb annál, mint amit hétköznap megtapasztalok belőle. És ezt az élményt írom le valahogyan, ahogy az leírható. És hát mivel nem leírható, ezért minden vers egy kicsit ennek a megírhatóságnak, a kudarcának is a dokumentuma. Nekem legalábbis ez a poétikám.
Dékán úr, az ön munkájában hogyan nyilvánul meg a csend?
Hogy a munkában hogy nyilvánul meg, azt nem tudom. A gondolkodásomban azért sokszor előjön. Diakonusként az esti imában ott van mindig a mondat, hogy nyugovóra térve teremtsetek magatokban csendet. És ez egy nagyon fontos, ismétlődő feladat. Enélkül a csend nélkül egyébként nem lehetne csinálni semmit. Erre két példát hoznék. Az egyik az ikonfestészet. Tehát, hogy mielőtt a festő az ecsethez hozzá nyúlna, vagy előkeresni a festéket, az aranyfüstöt, azelőtt elmegy imádkozni és böjtölni. Tehát, hogyha nincsenek rendben a dolgok, akkor semmi nem születik. Tehát a káoszból csak az Isten tudott rendet tenni. Tehát nekünk először vissza kell állni valami csendes állapotra. És a másik, ami részben így a politikához kapcsolódva is eszembe jutott, hogy az sem véletlen, amikor létrejött az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acélközösség, akkor ugye három keresztény ember találkozott egymással, a De Gasperi, a Schumann meg az Adenauer, és Mária Alakba egy kolostorba vonultak vissza imádkozni. És miután megvolt az ima, utána írták alá a szerződést, megbeszélték meg azt, hogy akkor valóban induljon egy új politika. Tehát minden újjászületésnek, minden új kezdetnek az alapja a csend. Ehhez a csendhez kell visszatalálni, mert egyáltalán nem egyszerű dolog.
Azt hiszem, a Máté evangéliumban mondja Jézus azt, hogy a szív gazdagságából szóljon a száj. És második János Pál pápa idézte ezt a mondatot talán 2000-ben az újságírók jubileumán, hogy törődjetek azzal, hogy gazdagodjon a szívetek, hogy legyen tartalom. Tehát, hogy a szív gazdagságából szóljon a száj, abból szülessenek a cikkek, a különböző írások. Viszont hogy tudja az ember a szívét gazdagítani? Hát elsősorban úgy, hogyha időt tölt Istennel, keresi a csendet, mert mi a csend? Kicsit talán az az állapot, amikor levédjük magunkat a kívülről jövő zajoktól, hatásoktól, mások gondolataitól, és megteremtjük a lehetőségét annak, hogy párbeszédbe lépjünk az Úrral.
Ahhoz még nagyon szívesen kapcsolódnék én is, hogy ez nem egyszerű ezt megteremteni. Nekem különösen nem, mert én főállásban tulajdonképpen informatikusként dolgozom, és egész nap monitor előtt ülök. Rengeteg inger ér munkaidőben azon kívül is, és az idővel egyre inkább tapasztalom, hogy mennyire erőfeszítés az, hogy mindent félretenni, ami csipog, rezeg, puttyog, és megteremteni azt, hogy... És ez egy ilyen nulladik lépés, mert ez még nem garancia arra, hogy bennem is ez a gravitáció létrejön, de hogy ezt a nulladik lépést megtenni is egyre nagyobb erőfeszítés, mert nagyon komoly szakemberek és iparágak dolgoznak azon, hogy ezt ne tudjuk megtenni. Ezért azt hiszem, hogy egy ilyen csendkonferencia tulajdonképpen egy ilyen forradalmi dolog, vagy mindenképpen ellenkulturális manapság, és nagyon örülök, hogy ez megvalósulhat, és hogy én is benne lehetek.
Egyfajta szellemi méregtelenítés, nem?
Igen.
Meg Isten találkozás, tehát az Isten nem a nagy zajban szól, meg nem a viharban szól, meg a szélvészben, hanem a csendes szellőben.
Igen, Illésnek ugye csendes szellőben jelent meg.
Igen, ha már itt tartunk, és hogy persze a csendes szellőt azért sokszor nehezebb észrevenni, mint a szélvihart.
Figyelem kell hozzá, talán az is egy kulcs szó így a csend mellett, hogy a csend az alap feltétel annak, hogy a figyelmünk összpontosulni tudjon, és sokat hallok, olvasok mostanában a figyelem alapú gazdaságról, hogy a figyelem tulajdonképpen egy tőke. Egyre értékesebb a figyelmünk az időnk, és ezért egyre fontosabb az, hogy tudatosan gazdálkodjunk vele. És abban bízom, hogy egy ilyen konferencia erre talán felhívhatja a figyelmet.
Nagyon érdekes volt, hogy van ez az Exodus 90 kihívás, ez a húsvétig tartó 90 napos lelki gyakorlat. Én ezt már tavaly megcsináltam, meg idén megint, és ennek az egyik feltétele az, hogy az ember nem fogyaszt híreket. Nem néz tévét, nem néz YouTube videókat, stb. És kutya nehéz volt az elején, de aztán rájöttem az értelmére. Tehát pont ez, amit az előbb fogalmaztam meg, hogy ez egyfajta védelmet ad az ellen, hogy mások gondolatai bombázzanak. Tehát gyakorlatilag megnyílt a lehetősége annak, hogy visszataláljak a saját gondolataimhoz, pontosabban, ahogy Isten próbál szólni hozzám.
Ami még talán érdekes, erre nem is gondoltam, csak most, ahogy beszélgetünk, jut eszembe. Most nagyon sokat foglalkozunk a mesterséges intelligenciával, annak az etikai vonatkozásaival. és az teljesen egyértelmű, hogy hatalmas zaj tud csapni a mesterséges intelligencia. Eleve körülötte is zaj van, de maga a gép is állít elő szövegeket, és akkor mond mindenféléket, néha nagyon-nagyon ügyesen, sokszor ügyesebben, mint az emberek. De attól az még alapvetően zaj. Ugyanígy zenéket nagyon jókat tud csinálni, vagy akár verseket gyárt bárkinek a stílusába. Tehát hogy hatalmas a zaj, viszont csendet azt igazából az ember tud tartani, vagy csinálni, vagy csendbe lépni. Tehát erre a gép biztos, hogy alkalmatlan lesz, mert ez a csend, ez pont arról szól, hogy nem a szó a lényeg, hanem a mögötte lévő igazi jelentés, vagy lényeglátás, vagy átélt felismerés. És talán pont az elcsendesedés képessége lesz majd az a különlegességünk, differencia, specifikánk, ami megkülönböztet bennünket attól a géptől, amelyik folyamatosan csak beszél és aktív és pörög.
Óriási élmény volt. Én ugye évről évre közvetítem a Csíksomlyói búcsút Pünkös szombatján, és pár évvel ezelőtt Felföldi László pécsi megyéspüspök úr volt a meghívott ünnepi szónok, csodálatos szentbeszédet tartott, és a végén mondta, hogy akkor most tartsunk egy rövid csöndet. És ott volt 400 ezer ember ott a Kissomjó és a Nagysomjó egy közti nyerekben, és néma csönd volt. Tehát a pacsirták énekét lehetett hallani. Tehát erre csodálatos dolog még egy évek múlva is visszaemlékezni, hogy ott van imádságban együtt 400 ezer ember, és néma csöndben tudtunk lenni. Csodálatos volt.
Tehát a csend egy nagyon tiszta állapot, egy olyan folyamat, ahol valójában az elcsendesedéssel együtt felébredhetnek bennünk olyan kérdések, gondolatok, tapasztalatok, bármi, amely művészetté tud alakulni? Hogyan gondolják ezt?
Minden bizonnya, és ezt szerettük volna egyébként a programban is megjeleníteni, tehát van ennek a programnak egy ilyen titkos része, az első nap vagy a nulladik nap, ahol az előadók találkoznak egy félnapos csöndben, vagy csöndre, vagy csendről való beszédre. Tehát van egy nagyon intenzív felkészülés, és ezután a felkészülés után jön majd a konferenciának a két napja, a nagy előadásokkal, műalkotások bemutatásával, meg ezekkel a klasszikus dolgokkal, úgyhogy izgalommal várjuk, hogy fog majd ez működni.
Melyen a kedves hallgatók április 23-án és 24-én vehetnek részt?
Mármint a konferencián.
A konferencián.
Így van, igen. Így van. Van egy másik fajta csönd is, most húsvétkor ment a Duna TV-ben, az Isten kezében műsorban a Siketek keresztútja című filmünk, és hát ugye nagyon érdekes volt, mert az Esztergom budapesti főegyházmegyében Nagy Sándor atya végzi a hallássérült pasztorációt, akinek édesanyja és édesapja is siketek. Tehát ő otthon a csend világában nőtt fel, tehát előbb tanult meg jelelni jóformán, mint beszélni. Tehát fantasztikus, érdekes, éppen rendkívüli karakter. És ugye ő nagypénteken szervezett siketeknek, nagyothallóknak egy keresztutat, ahol minden stációt jelnyelven mondtak el, jelnyelven közvetítettek a többiek felé siketek ott a tabáni alexandriai Szent Katalin templomban, és utána ez volt tolmácsolva hangzó nyelvre. Nagyon érdekes volt. Úgyhogy a filmben azokat az elmélkedéseket vágtuk ki, amikor siketek jelelnek, levettük a hangsávot, tehát hogy ez tényleg csöndbe legyen, csak környezeti zajokat tettünk, csempésztünk alá, és úgy akadálymentesítettük a halló emberek számára, hogy feliratoztuk. Tehát egy kicsit megfordítottuk azt a világot, amikben ők élnek. Az számukra ez nem önként vállalt csend, hanem egy kényszerűségből rájuk kirót kereszt, tehát ez nagyon sok stációnál megjelent ez a gondolat, de Nagy Sándor atya gyönyörűen fogalmazta meg, hogy ezáltal az ő világuk egy sokkal tisztább és őszintébb világ. Tehát azt mondja, hogy például jelnyelven nem lehet hazudni. És ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy sokkal kifinomultabb a vizuális érzékelése a siket embereknek. Tehát, hogyha nekik próbál valamilyen módon egy nem siket ember valótlanságot állítani, rögtön kiszúrják. Tehát úgy kifejlődött ez a hetedik érzékük, sokkal jobban az arcról, a pupillára, nem tudom miről, sokkal jobban leveszik azt, hogy mi igaz, mi nem. Úgyhogy bármennyire is ez nem önként vállalt csend, mégis van más oldalon valamilyen fajta megtermékenyítő hatás az ő életükben.
Nagyon érdekes, mert a film történetben ugye a néma filmektől jutottunk el a hangos filmek korszakáig. Ott még tulajdonképpen az volt a fontos, hogy milyen arcjáték, hogyan tudnak szavak nélkül átadni egy történetet, és ott is megjelenik ugye a mondatok ereje, mert kiírtak egy-egy szófoszlányt vagy hosszabb monológot, ami közvetítette a filmet. Mit gondolnak arról, Tamás, mint filmes szakember, hogy a hangos filmek átalakulását, amikor bejöttek, ezt a csendet hogyan formálták át, vagy jelentősége van-e még a mai filmes szakmában annak, hogy csendet teremtsünk egy-egy témában, és úgy adjuk át?
Hát hogyne, szinte minden filmben nagyon fontos szerepe van a csendnek. Hát gondoljunk például egy krimire, amikor a gyilkos settenkedik be az áldozatnak a hálószobájába, a kép az igazak álmát alussza, tehát ott a padló recsegését, ott mindent nagyon jól lehet hallani, de alapvetően néma csöndben zajlik minden. Alapvetően pedig ugye, tehát ez, ahogy az előbb is mondtam, hogy a fény és az árnyék kontrasztja, a hangok és a csend kontrasztja, az nagyon fontos dramaturgiai szereppel bír, tehát pont a csend az, ami ki tud emelni bizonyos hangzórészeket, párbeszédeket, gondolatokat. Viszont vannak olyan filmek, kevés, amelyek kifejezetten a csendre alapoznak. Egy 20 évvel ezelőtt került szinkronizálásra a Philip Gröningnek a Nagy Csend című filmje, ami egy kb. 2,5 órás dokumentumfilm, Kartaúzi, franciaországi Grand Chartreuse, a Kartaúzi kolostornak az életéről szól, ahova a rendező beköltözött, nem tudom, egy évre talán, és ilyen egyszemélyes tápként rögzítette a szerzetesek életét, akik ugye néma kartaúziak, mint ahogy a rájuk ragasztott jelző is mutatja, és csodálatos film, tehát a maga lassúságával, tehát ilyen másfél perces totálokat lehet látni benne, amin különösebben nem történik semmi, tehát ez, az egész film egy elmélkedés, meditáció jóformán, és ott is ez van, hogy élik a mindennapi életüket, imádkoznak, vagy dolgoznak, vagy söpörnek, vagy írnak, vagy nem tudom, tehát annyira föl lettek húzva a környezeti zajok, a toll sercegése a papíron, vagy az óra ketyegése, vagy nem tudom, hogy egy gyakorlatilag egy elmélkedés az egész filmnek a megtekintése. És itt is a tulajdonképpen a csend gazdagságáról, megtermékenyítő erejéről egy hihetetlen bátor tanúságtétel ez a film.
A mai rohanó világban maguk szerint hogyan vagyunk képesek befogadni a csendet és meghallani benne Isten szavát?
Én azt gondolom, hogy ezzel a filmes párhuzammal érve, ahogy a Kartaúzi filmbe a tolserceg és a padlónyi korgás hangsúlyozza a csendet, úgy a mi életünkbe is eljuthatunk abba, és ez kicsit a mi figyelmünknek a kérdése, hogy a minket körülvevő zajok ki tudják-e hangsúlyozni azt a csendet, amit keresünk. És akkor megint a figyelemnél vagyok, hogy ez ennek a kérdése. Én egy kicsit féltékenységgel hallgatom a katolikus testvéreket, ahol a szerzetesi hagyományban megvan ennek a tradíciója. Én reformátusként inkább abban élek, hogy nekem állandóan magyarázzák ugye az igét, ez a hangsúlyos, de igyekszem a magam életébe becsempészni ezt, és eszembe jutott a többféle csendről, meg a süketekről az egyik kedvenc szerzőm, Richard Wurmbrand, aki egy 20. századi román lelkész volt, aki 15 évet élt börtönben, és ebből 3 évet magánzárkában, ahol néma csend volt. És ugye mi vágyjuk a csendet, nekünk ez egy spirituális luxus termék, most kicsit gonoszul fogalmazva, neki viszont ez a kényszer volt, és ahhoz, hogy ne örüljön bele évek alatt, fejben igehirdetéseket tartott az ott nem lévő gyülekezetének, az angyaloknak, ő így fogalmazta meg, amit aztán, amikor kiszabadult, leírta, és ezek fantasztikus szövegek. Ezek egészen mások, mint amik egy parókia kényelmében meg tudnak születni. Szóval azt gondolom, hogy ahogyan a kényszerű csend is tud a belső szabadsághoz vezetni, ugye minket kényszerűen körülvevő zajok is el tudnak vezetni ahhoz a csendhez, ahol meg tudjuk találni a szabadságunkat, de ez nem könnyű.
Meg a jó is tudja, hogy lehetséges, tehát Guantanamo jut eszembe, ahol azzal kínozzák a rabokat, hogy ilyen nagy hangerővel valami rockszámokat játszanak, és abba ahol bele lehet őrülni. Egyébként ez tünet is, tehát hogyha nyáron elmegyünk a Balatonhoz, akkor nekem is sokszor ilyen őrület közeli élményeim vannak a hatalmas hangerő miatt, amik a teljes élményt el tudják rontani, meg tönkre tudnak tenni dolgokat. De ugyanígy a másik oldala is igaz, tehát hogyha valakit bezárnak egy teljesen csendes cellába, akkor ott is meg lehet bolondulni, ha csak nem sikerül valakivel kapcsolatot létesíteni. És ezt a valakit, ezt ugye rajtunk kívül kell megtalálni. Aki azzal együtt, hogy fizikailag nincs ott senki, de mégis meg tud jelenni. Ez lehet a tényleg az Isten tapasztalatnak az alapja. Tehát ezt jobban el tudom képzelni egy ilyen magányos cellába, mint mondjuk a Balaton Soundon. Mert hogy ott az azért sokkal, sokkal nehezebb lehet. Úgyhogy talán emiatt is érdemes visszakanyarodni inkább a csendesség irányába. Tehát több élmény és több kapcsolat. Tehát a magunktól független több kapcsolat található ott ebben a csendességben.
Mi nemrég most februárban volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, akkor tettük ki, van a vallási szerkesztőségnek egy YouTube csatornája, ez a Bizony Isten című YouTube csatorna, kitettünk egy régebbi riportot, Godó Mihály jezsuita szerzetesre, Téglási Ferencék készítették még a 90-es években, hát a Mihály atya is Erdélyben, román börtönökben, ő, ha jól emlékszem, 6 évet volt magánzárkában, és döbbenetesen, hogy elmondja, hogy egyszer csördült a kulcs a zárban, kinyitották az ajtót, ilyenkor nekik persze háttal oda kellett állni a falhoz, és azt mondja, hogy izzadságszagot éreztem. És akkor megfordultam, hogy végre, nem tudom, 3-4 akárhány év után lássak egy emberi arcot. És akkor utána rögtön ki is vitték, tehát nem hagyták ott, tehát tévedés volt, átvitték egy másik zárkába, de ő is gyakorlatilag, mint hogy a másik nagy jezsuita, Jálics Ferenc, tehát ő is végig elmélkedte, végig imádkozta ezeket az éveket, és egy természetfeletti bölcsesség derül, és hát ahogy ön is említette, hogy milyen prédikációk születtek abból a csöndből, tehát az ő személyiségében is ez olyan hihetetlen gazdagságot jelentett, amiből utána nemzedékek táplálkozhattak.
Igen, akkor vagyunk nagy veszélybe, hogyha már nem is ismerjük azt a másikat, akihez lehet imádkozni. És ugye azt szokás mondani, hogy a zuhanó repülőn nincsen ateista ember. Én egyre inkább azt tapasztalom, hogy simán nagyon sok ateista ember lenne a zuhanó repülőn is, mert hogy már, tehát aki nem vallásos, de mondjuk még a mi generációnk, vagy a minket megelőző generációk, azért legalább hallottak az Istenről. Most meg már kezdenek jönni azok az emberek, akik nem is hallottak róla. Tehát, hogy meg se adatik nekik az a lehetőség, hogyha bezárják őket valahova egyedül, akkor arra gondoljanak, hogy van egy nagyobb erő is ezen a világon. És itt is lehet egyfajta küldetésünk, hogy ezt kihangosítsuk, és elmondjuk, hogy figyelj, azért biztos te is voltál már csendben, és ebből a csendben, de akármilyen ijesztő is nem kell egyedül lenned, hanem van valaki, akire, hogyha odafigyelsz, akkor meghallod, hogy szól hozzád. Normálisan ugye rajtunk keresztül, vagy a másik emberen keresztül szólna, de hogyha ez a kapcsolati háló már nincs meg, akkor hogy tud szólni?
Igen, tehát most itt a csenddel ellentétesen, viszont ugye Szent Pál azt írja a római levélben, hogy a hit hallásból fakad. Tehát, hogy el kell mondani, ezért is jó, hogy van például Mária Rádió. Tehát.
Köszönjük szépen! Valóban a mai világ nagyon felbojdult, és nemhogy csendet nem találunk benne, hanem egymás sem. Arra lennék itt kíváncsi, hogy az alkotó művészetekben, például egy festményben megtalálhatjuk-e azt a teret, amely vissza tud minket kanyarítani ahhoz, hogy mondjuk olyan szépséget látunk benne, hogy ez egy imádsággal forduljon át. Például számomra ilyen a Piéta. Arra késztet engem, hogy egyből a Jóisten felé forduljak. Van-e ilyen élményük esetleg?
Hát van sok, hát például Caravaggio-nak a festményei, Krisztus levétele a keresztről, vagy kortársakat említve Kislégi Nagy Ádámnak a szakrális témájú festészetei, amelyek szintén belső csendből és Isten kapcsolatból születnek. Mert hogyha egy műalkotás nem ebből születik, akkor azért kell képzelő erő ahhoz, vagy különleges kegyelem ahhoz, hogy ilyesmit eredményezzen az emberben, de azok a műalkotások, amelyek mögött van egyfajta imádságos háttér, azok bizony, tehát nagyobb eséllyel tudják a befogadót is ilyen élményre vezetni.
Elsőre nekem is Caravaggio jutott eszembe, amikor Rómában jártam, szerintem megkerülhetetlen, és Ha már szóba került, akkor talán megemlíthetem, hogy ezen a konferencián az egyik példaképpen Viski András is szerepelni fog, aki egy nagyszerű drámát írt Caravaggio-ról, az ő életéről. De ha a saját képzőművészeti élményeimbe keresek, akkor nekem a legerősebb, talán meglepő módon egy absztrakt festő Hantai Simon volt, aki hatalmas és zavarba ejtően összetett absztrakt képeket csinált, amik előtt bármeddig el tudtam volna időzni. És valahogy megvolt bennem az az érzés, hogy bár itt nincs figuratíve semmilyen Krisztus ábrázás, vagy semmi szakralitás, de hogy mégis szakralitás van benne, és mikor utána olvastam, akkor kiderült számomra, hogy ő valóban egy hívő ember volt, és ő szakrális festészetként tekintett magára, és annál nagyobb élmény volt, hogy ez nekem előzetes tudás nélkül is átjött azelőtt, az erős jelenlét előtt, amit az ő képei jelentettek. Évekkel azelőtt volt egy nagy kiállítása.
Ez akkor működött.
Igen.
Konferencián is fogunk erről beszélni, Kovács Gombos Gábor a festőművész előadásában is, vagy az ő művéről való beszélgetésben is, ami szintén egy absztrakt alkotás. Nagyon érdekes Kovács Gombos művész úr életútja, aki egy ilyen fotorealista iránytól jutott el a teljes vallásos absztrakcióig. Nagyon fontos feladat lenne egyébként erről minél többet beszélni, mert a katolikus képzőművészet, és én egyébként kívülálló vagyok, tehát ez egy ilyen félművelt kijelentés lesz, de úgy gondolom, hogy nem találta még meg azt a viszonyítási pontot, amit mondjuk annak idén a barokkban sikerült megtalálni. Ez azért nagyon jó lenne. Próbálunk egyébként elmozdulni az ikonfestészet irányába, tehát mi katolikusok is egyre többször veszük elő az ikonokat, azt nem merem mondani, hogy reformátusok is tesznek ilyet, de nem tartom kizártnak ez sem. Viszont szükség lesz majd előbb-utóbb mindenképp egy ilyen átütő saját nyelvre. És ennek a keresési fázisában vagyunk, ami nagyon biztató lehet. Tehát maga egy másik konferencia előadása az Andachtsbilderekről, tehát a zarándokoknak a kegyképeiről fog szólni, és akár ezt párhuzamban lehet állítani azzal a másik perspektívával, amit az ikonfestészet jelenít meg. Az egyik, amikor a kép így pszichológiailag hat ránk, a másik pedig, mikor belépünk az ikon világába. A kettő között hihetetlen izgalmas különbségek vannak, majd az előadók biztos sokkal jobban ki fogják tudni fejteni, mint ahogy én ezt tudnám tenni.
Végezetül hagyj kérdezzem meg, hogy önök számára mit jelent egy saját alkotói folyamatban a csend? Erre lehet tudatosan törekedni, vagy ez belülről születik meg?
Ugye a dokumentarista műfajokban nagyon fontos munkafolyamat az interjúkészítés. És ilyenkor a riporter mit csinál? Hallgat. De nem csak hallgat, hanem meghallgat. Tehát ahhoz, hogy a beszélgető társam jól ki tudja fejezni magát, ehhez egy olyan belső figyelemre van szükség, amit ő megérez, és meg tud nyílni ettől. Ahelyett, hogy én a saját gondolataimat próbálnám kimondani, megfogalmazni, szavakba önteni, éppen ellenkezőleg belső csendet, figyelmes, befogadó csendet kell magamban teremteni, ahhoz, hogy a másik ember megnyilvánulhasson.
Ahogy említettem, számomra a csend az első, és az alkotás az csak következmény, de azt gondolom, hogy egy jól működő vers az olvasóként is el tud vinni arra a határmesdjére, ami már a nyelvnek a pereme, és erről a peremről le lehet nézni valami, vagy ki lehet nézni valami tágasabba. Számomra ezt jelenti az a költészet, ami működik.
A jogászról ritkán mondják, hogy alkotó tevékenységet folytat.
Pedig.
Tehát így talán ez kevésbé vonatkozik rám ez a kérdés. Mondjuk úgy már lehet, hogy inkább azért diakonusként prédikációt kell tartanom, és az sem egy csend nélkül. Tehát minimum, tehát egy 5 perces prédikációhoz minimum egy 2 órás figyelem kell, és hogyha belefér az életembe, azért igyekszem, hogy férjen bele, akkor meg egy komplett hét. Tehát egy héttel előtte meg szoktam nézni, hogy mi lesz az evangéliumi szakasz, és akkor úgy jártomban, keltemben eszembe jut, aztán leülök vasárnap délelőtt az íróasztalomhoz, és azt a 2 órát azt rászánom, és akkor ebből lesz este mondjuk 5-7 perc közti prédikáció. Hogy ez nem tudom, mert szegény híveknek mennyire jó, azt ők tudják. Az én személyiség fejlődésemben, meg Isten kapcsolatomban rettenetesen fontos, hogy ez a rászánt idő, ez meglegyen.
Kedves urak, nagyon szépen köszönöm, hogy a Csend, mint Isten kapcsolat a művészetekben című konferencia kapcsán megosztották velünk az érzéseiket, gondolataikat. Sikeres konferenciát kívánok, hogy minél több emberhez eljuthasson a Csend és benne Isten szava.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük.
A Csend, mint Isten kapcsolat a művészetekben konferencia kerekasztal beszélgetését hall.